sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast, Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban. Hello mindenki! Ezúttal az első évad utolsó extra epizódjával jelentkezünk, ami a Szűcs Gergő kommunikációs trénerrel felvett epizód kreatív játékából nőtte ki magát. Gergővel annó beszéltünk egy kicsit Arisztotelészről, illetve érintettük, hogy a nyilvános beszédekben mekkora szerepe lehet egy jó sztorinak. De ami a legfontosabb, nagyon sokat tanulhattunk arról, hogy például egy randin, egy családi ebéden, vagy egy állásinterjún hogyan meséljünk el minél profibban egy sztorit. Ezért is kapta az epizód ezt a címet, hogy történetmesélés gyors talpaló hétköznapi helyzetekre. Ha ez így elég izgalmasnak hangzik, akkor javaslom, hogy pörgessetek vissza a kedvenc podcast lejátszótokon, és hallgassatok meg a teljes epizódot. Most pedig beszéljünk a kreatív játékról. Gergővel eredetileg arra vállalkoztunk, hogy a kedvenc rendezőnk David Fincher filmjeinek a szereplőit toborozzuk össze egy sztoriba, mint ahogy a Marvel is teszi ezt a szuperhős karaktereivel. És miközben elkezdtük összehozni egy cselekménybe Somerset nyomozót, a tetovált lányt, a zodiákus firkászait, Mark Zuckerbergöt és Frank Underwoodot, nagyon sok izgalmas témát érintettünk, amiből most tulajdonképpen egy külön epizódot tudok mutatni nektek. Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi!
Gergő tök profin levezeti, hogy az Avengersből milyen szervezetfejlesztési modelleket tudunk dekódolni, vagy éppen hogyan tanulhatjuk, vagy tanulhatnánk meg belőle a szubkultúrák között kialakuló konfliktusok kezelését. Kitárgyaljuk, hogy a Harry Potter vagy a Star Wars kezeli-e intelligensebben a saját ikonográfiáját, és hogy a Space Jam 2 miért szégyenletesen rossz példa az univerzum építésre. És ha már univerzumépítés, bevonnánk titeket is a játékba, hogy mindenki építse fel a saját mozis univerzumát. Mondok egy példát. Én szívesen megnéznék például egy olyan filmet, amiben a kiöregedett Marty Riggs, a nyugdíjba vonult John McClane és a vén Axel Foley kezd el más-más szálon, de ugyanazon az ügyön dolgozni, és egyszer csak találkoznak, és meg kell tanulniuk együttműködni. Ennyi. Úgyhogy arra kérnélek titeket, hogy ti is írjátok meg kommentben, hogy ti például milyen karaktereket hoznátok össze egy közös univerzumba.
Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban. Akkor abban maradtunk, hogy nagyon szeretnél univerzumot építeni, Én pedig ebben biztosan nem vagyok jó, viszont nagyon kapható vagyok rá. Szóval, mint az arc, aki nem tud, de nagyon szeret biliárdozni, én ebben most szívesen belemegyek.
Átérzem, nulla kompetenciám van a kocsmas sportokat illetően. Tehát, hogy...
Szupi. Azt találtuk ki, hogy mivel valahogy azért így kijött a Gone Girl kapcsán is, meg más dolgok kapcsán, hogy te is szereted a David Finchernek a filmjeit, ő egy amerikai rendező,
Én is nagyon szerettem a Finchernek a filmjét, sőt, szerintem most elkezdtünk beszélgetni még a sorozatairól is, tehát szerintem azért is az is az életműnek egy ékes része.
A videoklipjeit nem ismerem eléggé, de régóta hergelem magam, hogy egyszerűen és még ezek minden Fincher klippet, mert valószínűleg az is egy csodálatos élmény lesz, de ezt így tartogatom nehezebb napokra.
De akkor a reklámjait is láttad, akkor ezek
ne, nem a reklámjait.
Mert nem, én oda mentem vissza, hogy na, a reklámban akkor ő hogy mesél a történeteket, és ott volt egy-két ilyen nagyon emblematikus reklámja. Mm-hmm. Amit akkor most ne építsünk be.
Oké, okay. Maradjunk a filmes sorozatoknál, szép, jó? Szükítsünk.
Igen, igen, mert akkor abból próbálunk összehozni bármit, ami közös lehet a filmekben, ugye? Jó, tehát nem tudom, hogy honnan induljunk, mert tulajdonképpen akkor most mondjuk kihangosan, hogy semmit nem beszéltünk meg ezzel kapcsolatban, csak kvázi végigmentünk rajta, hogy milyen filmeket...
Hát ugye nekem az volt a brief, hogy te minden podcast adásban valamilyen játékot csinálsz
a
beszélgető partnerrel, és aztán eljutottunk oda, hogy én tényleg egy egybites Marvel rajongó vagyok. Mármint, hogy gyerekkorom óta nagyon szeretem a képregény karaktereket, de a Marvel Cinematic Universe az szerintem egy csoda a kontinuitás miatt. Tehát, hogy néztem nemrég egy tök érdekes, a Netflixen fut az X-Plane, és ott magyarázták, hogy hát mi az ereje a monarchiáknak, hogy még ezek a nagyon furcsa ceremoniális monarchiák is azért tudnak jól működni a 21. században, mert hogy jaj, de jó, hogy Elizabeth királynét hosszú évtizedek óta követi a brit nép, és akkor ez ilyen megnyugtatás, hogy na már megint mondott valamit a királynő. És amikor én leülök is, még gondolom, hogy 2008-ban az érettségi környékén láttam az első Iron Man-t a moziba, és aztán azért írtam meg jól a szakdolgozatomat, mert megígértem magamnak egy év csúszással, hogy na jó, de mire kijön az Avengers, én azzal jutalmazom meg magam, hogy nyugodtan ülök be a moziba. Aztán a mesteres szakdolgozatomnál megjött az Age of Ultron, és tényleg az adott erőt, ott meg fél évet csúsztam, hogy na de mire jön a Marvel, meg kell magamat jutalmazni. Most meg megígértem magamnak, hogy mire kijön az új Spider-Man, igenis meg lesz a jogsim, de a Kress biztos.
Szép.
Ezt mint egy 10 év halogatással most sikerül lehozni. Szóval, hogy van a kontinuitásnak egy nagyon nagy ereje, és annak, hogy egyébként egymásra utalnak különböző alkotások, és jutalmazzák a nézőt, szerintem ez zseni, és én nagyon várom, hogy egyébként művészfilmek is kacsincsanak egymásra, vagy romkomok, vagy nagyjából bármi más. Uh-huh. Nagyon szeretem a világépítést. Tök érdekes, hogy hol jelent ez meg korábban, így popkulturálisan, kevesen tudják, de a Magnum és a Gyilkos sorok összejött két rész erejéig. Az öreg hölgy, aki megy és feltár különböző ügyeket, ő egyszer találkozik Magnummal.
A Magnum piája.
A Magnum piája.
Tom Selleck-et.
Igen.
Igen?
És zseniális. És az egyik részben Magnum viszi az öreg hölgyet, utána meg átugrunk a gyilkos sorokba, és akkor ott meg Magnum a vendégszereplő. De és azzal, hogy te többet tudsz róluk, mint ők egymásról, annyira privilegizált pozícióba kerülsz nézőként, hogy úristen, én annyira imádom a crossovereket, hogy bármit hajlandó vagyok ebben a kategóriában elfogyasztani, nem nagyon nézek mostanában animációs képregényes cuccokat, de múltkor kijött a Batman versus Teeny Ninja arci teknőcök. És egyébként egy gyenge cucc, de az első 20 perc, amikor a Teeny Ninja arci teknőcök nem tudják eldönteni, hogy Batman egy valódi denevére, vagy csak egy csávó, a Batman meg nem érti, hogy ezek akkor most ő hozzá hasonlóan beöltözött arcok, vagy ők viszont tényleg teknőcök, és aztán az első bunyóban meg egész jól bírják egymás ellen, és mindenki adózik a másik előtt, hogy de jó ninja vagy. Hát itt ülsz, hogy úristen, hát de jó, hogy a régi, mint amikor két barátod, a te barátaidat, kettőt bemutatsz egymásnak, tudod, aha, és te vagy ott a főnök, akárhogy is nézzük, az informális főnök, mert te többet tudsz. És nekem az jutott eszembe, amikor beszéltünk erről, hogy a Fincherverse az valójában úgy épülne fel, hogy mondjuk vége van a Gangernek, és akkor post-credit színben egyszer csak hazasétálnak, és akkor ott ül a Zuckerberg, és mondja, hogy hát ebből mennyire csodálatos Facebook posztokat lehetne csinálni. Egy ilyen egyszerű gondolat, hogy valójában tudod, a végén bedroppolok egy karaktert a másik filmből, vagy megcsavarom úgy a történetet, hogy a Mindhunterből sétálnak be az arcok, és egy FBI-os nyomozás lesz a dologból, mert elkezd nekik gyanús lenni, hogy hát a feleség karakter ugye nem megfelelően játszotta a dolgokat. A gyújtópontot megtalálni a legkönnyebb, mert valójában itt van a Fincher életmű, kiveszem a kedvencemet, én tényleg nagyon-nagyon szeretem a Gangert, a könyvet is egyébként, és gyakorlatilag megfoghatod bármelyik másikat, és rádobhatod. Tehát, hogy a Gungert átalakítottad Gungert, úgy is, okay. Hogy kiderül, hogy te jó ég, a game-nek a következő része volt mindez csupán, és akkor a Beneflek ezt kapta ajándékként, és őt szopatták egy éven keresztül, csak azért, hogy valami hasonló dolog kijöjjön. És akkor egy ilyennel elindultál, és már két dolog kapcsolódik, akkor te már meg vagy jutalmazva, és akkor örülsz magadnak nagyon, és akkor utána a következő film még nem biztos, hogy kell, hogy kapcsolódjon, ugye? Tehát, hogy rögtön elkezded nézni, mert most gyakorlatilag ezt csináltam, hogy mondjuk Zuckerberg kezdi el a karaktereket ugye összekapcsolni a social networkből. És akkor jön a következő film, ami az első pillanattól még nem fontos, de mondjuk lehet, hogy végignézed a Zodiákust, és akkor ott meg nyilván itt az idővel egy kicsit játszani kell, és a végén besétál a Ben Affleck-nek a karakter, aki mostanra összeszedte magát íróként, és azt mondja, hogy na jó, hát keressük tovább a témát, tudod?
Vagy besétál a hetedikből a Somerset nyomozó, ha jól tudom, a Brad Pitt nem hiszem, hogy besétál, hiszen őt életfogytigra lecsukták, de hogy besétál a Morgan Freeman karaktere, hogy akkor ezt akkor segítek
így van, itt az ideje.
Szarotokat, és oldjuk meg az ügyet.
Igen. És akkor, amikor ez a dolog már felpörgött, és a Sevenből is ott van a nyomozó, meg a Mindhunterből is ott van a nyomozó, meg a Ben Affleck féle karakter összeszedte magát, és ő már megint egy firkászkodó valaki, aki a Downey féle karakterrel próbálja az egészet feltárni, akkor elkezdődik egy ilyen Fincher-verzumnak az épülése, igen. És egy furcsa bizsergés, mert ami engem lenyűgöz a Marvelben, hogy annak van egy nagyon szép kulturális üzenete, hogy olyan karakterek, akik egyébként a többi szubkultúrából érkező karaktert titkon egy picit lenézik. Mármint, hogy van, akik ezt így kimondják, tehát hogy az Iron Man meg a Captain America durván odaszólnak egymásnak az elején, az egy nagyon érdekes szervezetfejlődési folyamat, hogy az egyik beszól a másiknak, hogy dehogy vagy te hős, a másik meg leoltja, hogy de hát te meg nem vagy különleges, tehát egy laborban kifőztek egy cuccot, amit utána szteroidként megkaptál, szóval ne jázd az eszedet, mennyire szép ugye később, hogy az Iron Man feláldozza az életét, a Cap meg ugye megemeli a kalapácsot, tehát hogy ezt...
Igen.
Elszpoilereztem a 25 filmet nyilván, de hogy erre ilyen nagyon tudatosan játszottak, hogy erre mind a kettő rácáf volt a legvégén a másiknak, hogy bocs, tehát a szérum nélkül is különleges vagyok, én meg amúgy tényleg egy hős vagyok, mert amúgy a 9 film alatt 15-ször voltam hajlandó feláldozni az életemet, a végére csak összejött. És nagyon tetszik, hogy amúgy nagyon szeretem az individualizmus, tök jó, hogy olyan társadalomban élünk, ahol pörög az individualizmus, de hogy az a gyönyörű az individualizmusban, amikor az egyének kiteljesednek, és akkor ezután viszont közösségbe akarják magukat pakolni. És az, amikor a nagyon futurisztikus mérnök csávó a második világháborús katonával kezet ráz, majd azt mondja az angyali karakter Asgardból, hogy oké, én is benne vagyok, meg a démoni karakter, hogy oké, én is benne vagyok, majd jön egy afrikai király, majd jön egy varázsló, majd jön egy vadászpilóta, majd jön egy-két kém, meg a Queensből a tinédzser srác, és az összes azt mondja, hogy oké, amúgy ti nekem nagyon furák vagytok. Tehát ugye ez nem egy klasszikus társulat, mint az X-Men például, akkor minket összeköt a tény, hogy itt az X-Gene.
Mindenki mutás.
Hanem, hogy itt ti nagyon furák vagytok, de ennek a questnek a megoldásaért, én ezt most hajlandók félretenni. Tehát ez az, ami az összes szuperhős cucc közül nekem kiemeli az Avengers-t, hogy nekik semmi keresni valójuk együtt, és nincs uniformisuk, max néha az A betű megjelenik itt-ott, de hogy ezt engedjétek el. És ha már a Fincher verznél tartunk, akkor nagyon tetszik, hogy egy ideig nagyon-nagyon nem szeretik egymást ezek a karakterek, és jaj, az egyik nyomozó nagyon furán néz a másikra, az egyik firkász nagyon furán néz a másikra, és akkor bejön a crossover film, ami nem tudjuk, hogy micsoda, tehát ezt most nekünk kell majd kitalálni, nem tudom, hogy mi a központi threat, ami ezeket az arcokat összepakolja, de hogy így rájöttök, hogy oké, akkor ezt most nekünk félre kell tenni, mert Isten igazából senki nem kíváncsi a hisztinkre, senki nem kíváncsi az egónkra, az indulat áttételeinkre, dolog van, ügy van, és akkor tök jó lenne, hogyha most leülnénk a fenekünkre, és ezt megoldanánk. Szerintem ez a fajta kihívás vár ránk amúgy, akár a globális felmelegedést nézzük, akár olyan kisebb kihívásokat is, mint hogy hogyan tudnak szubkultúrák köpködni egymásra, és hogy mennyire jó érzés, amikor olyan hangulatú egyetemi órát tudsz tartani, ahol most direkt sztereotipizálok, de hogy a diszkós a rapperrel jól kijön. Ezek már nyilván elmosódtak, tehát ez a 2000-es évekre volt inkább jellemző, de azért most is érzem, hogy az egyetemen ki az, akinek az a büszkesége, hogy milyen ízie van, meg hány követője Instán, versus ki az az arc, aki még most is azon pörög, hogy a World of Warcraftban, meg a Falloutban hogy alakul ugye a karakter fejlődése. Majd ezek az arcok leülnek, és azt mondják, hogy te jó ég, de hát amúgy a szakmai fejlődésem miatt vagyok itt, értem, hogy te teljesen más közegből jössz, más anyagi feltételekkel vállaltad ezt, mert neked anyut kifizette, nekem meg a diák itt elpörög. Ez itt ma nem számít, ma ezt a projektmunkát meg kell oldanunk, mert viszont mind a ketten szeretnénk marketing karriert. Uh-huh. Itt érzek egy ilyen hasonlóságot, hogy ez a dolog fölöttem áll. Nekem az univerzumépítés mindig ezt üzeni, hogy karakterek hajlandóak azt mondani, hogy jó, megoldottam a saját ügyemet, a saját sidekickemmel, a saját mellékszereplőimmel, meg a hozzám hasonló villainnel. Uh-huh. Ugye mindig kritika, hogy jaj, a vasember ellen küzd, az Ant-Man ellen küzd, valójában mindenkinek pont ugyanolyan az ellenfele, mint ő. Én nem bánom, hogy tükörmeccsel kezdenek, tehát hogy a saját házattáján hasonlóakkal küzdesz.
Meg egyébként közben tudod, mi jutott eszembe, hogy vannak rendezők, akik elkezdtek univerzumot építeni, a régi Kevin Smith filmeket, azokat nézted?
Éppen hogy.
Ez a J. és Néma Bob,
igen, megvan, az dogmát nagyon szerettem. Az összes
filmjüket.
Igen. Tökéletes. Tehát a J. és Néma Bob az egy kontinuitást építő eszköz.
Igen.
És ők mindig régi barátként, régi ismerősként tűnnek fel, és igen, mindig nagyon örülsz nekik.
És mindig ilyen összekacsintós volt, amikor láttuk, igen, őket az új filmben is, hogy tök jó, megint itt ők vannak egy jelenetre.
Hát ugye ezzel próbálkozott az öreg Shyamalan, ahogy megpróbálta
az Unbreakable-t, meg A splitet
összerakni, és aztán leszállítólag borzasztóan gyengedett. Én a splitet se szerettem.
Nem szeretted őt, az sem? Én az a tök jól el voltam. Ha. De valószínűleg sokat emelt a film végén az ígéret.
Így
hogy
van.
Hogy ki, hát ott, ott az Unbreakable-ből a Bruce Willis.
Hogy mindez zárójel, ahhoz képest, hogy?
Lehet, hogy anélkül egyébként csak egy átlagos, középszerű thriller lett volna. Egy jó McAvoy-ja.
Igen. Egy nagyon jó felajzó eszköz, hogy... Én ebben már korábban investáltam. Halló? Hát ugye, amikor egy sorozattal kapcsolatban Stockholm-szindrómád van, beleraktál már 6 évadot, és a 7. fogod abba hagyni, nem? Nem. Hát már eddig néztem ezt a sorozatot, megyek tovább, és a kiderül egy filmről, hogy egy sorozat része, ilyen szempontból az MCU engem fogva tart, tehát, hogy ha megnézek egy filmet, és gyenge volt, akkor nem azt mondom, hogy láttam egy gyenge filmet, hanem láttam egy gyenge részt ebből a sorozatból, de nem számít, mert bízom benne, hogy amúgy majd jutalmazva leszek később. Nyilván addig, amíg a nagy átlag nagyon jól szórakoztat, és csak egy-két gyengébb elem van, addig én ezzel ki vagyok békülve.
Na mit szólsz ahhoz, ha már a Fincher egyébként most amúgy is lubickol abban, hogy nem szorítja be magát ebbe a 2 órás játékidőbe, elkezd sorozatban univerzumot építeni, és lehet, hogy én túlságosan rá voltam függve a True Detective-re, meg valamilyen nekem van egy ilyen asszociáció mindig a 7. és a True Detective közt, de hogy egy szerintem igen, ott azért volt valami kapcsolat.
Nyomozás és nihilizmus. Tehát.
Például, de még például ez jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha akár egy évadon belül, ahogy a True Detective, hogy 12 év telik el, akár több évadon keresztül látunk egy olyan ügyet, vagy több ügyet, amit elkezd fölgöngyölíteni a Zodiákusból a detektív csapat, uh-huh, de lehet, hogy nem sikerül neki, uh-huh, és megpróbálja a Somerset folytatni, és aztán, amikor a Somersetnek sem sikerül, akkor ugrunk, és akkor itt tényleg jöhet akár a Gangerből, nem fog eszembe jutni a két nyomozónak a neve, de akár
bárki. És úgy érzik, hogy most már tényleg csak a social media algoritmusain keresztül lehet megtalálni, mert ugye már a modern korban ilyen zodiákus vibe-ú dolgok is már Facebook posztokban terjednek.
Így van.
De hát hogy nem tudjuk elkapni az arcot, és begyűrözik az ügy Zuckerberg.
Így van, kell egy
Instagram. És ott ülünk Jesse Eisenberg-el.
Kénytelen ő is ezzel foglalkozni.
És már felgyűrözött oda az ügy, hogy Mr. Zuckerberg ott ül, és nagyon nem akarna ezzel foglalkozni, de hát nemzeti krízis lett belőle, úgyhogy most már muszáj. És az a jelenet, amikor a Zuckerbergnek az irodájába az összes eddigi Fincher hős együttesen bevonul.
Yeah.
Na, az nagyon hidegrázás. És Zuckerberg egy ilyen furcsa Nick Fury-ként ott ül, hogy na jó, hát akkor ezt oldjuk meg. Akkor most félredobjuk.
Most mindenki ezzel
fog foglalkozni. És nagyon jó társadalomkritikák a social médiával kapcsolatban. Vagy az a bajunk a közösségi médiával, hogy teret ad a fake newsnak, vagy az, hogy már mindent lemoderál. És akkor ezt így még egy kicsit ki is lehetne dolgozni, tehát hogy a Fincherverse elkezdene arra épülni, hogy a social médiával kapcsolatos posztmodern problémáinkkal mit kezdünk, és az összes karakterét így gátlástalanul összepakolja. Ugye ez egy megközelítésben popcorn.
És bocsánat, még egy gondolat, hogy azt hiszem azt mondtad, hogy pont ezt a filmet nem láttad, The Girl with the Dragon Tattoo lehetne a Fincherverse nyomozó csapatának a Peter Parker-et, tehát aki kicsit fiatalabb, kicsit kilóg, nem hivatalos, mert ugye az egy, ő egy olyan nyomozó lány, aki ugye felkérésre hackerként nyomoz, és ő lehetne az, aki így csatlakozik, és egyébként újságíróként be lehet hozni a Daniel Craig karakterét is.
Ja, amikor az első crossover film lepörög, és azt hiszük, hogy elkaptuk a gyilkost, akkor jön egy olyan teasing, hogy Fehérház, megy be valaki jelenteni, hogy probléma van, nem sült össze az ügy, vagy nem sikerült az ügy, és akkor egész egyszerűen az Oval Office-ban csak az öreg Hank megfordul, elmosolyodik, és mondja, hogy akkor a Phase 2-t elindítjuk, tudod. Igen. És itt ülünk mind a ketten kipirulva, libabőrösen, mert hogy úristen, csak a tény, ilyen hogy illetlen. Összehordtuk őket. Tehát emlékszem, amikor, és ezt lehet nagyon ízléstelenül is bugyután csinálni, amikor tényleg semmi más nem történik, mint most például a Space Jam 2, az ugye ennek a tökéletes, ne én se, csak elemzéseket néztem meg, hogy az egy gátlástalan, funkció nélküli crossover, tehát hogy ott ugye az van, hogy már nem csak a Looney Tunes-ról szól, hanem minden Warner Brothers IP.
Akkor jól láttam a trailerről.
Igen, mindenki összejön. De hogy annyira, hogy még a Clockwork Orange-ból is ott vannak a karakterek, ami nem annyira a gyerekmese szintű dolog, tehát, hogy minden Warner Brothers és cuccból ott ülnek a karakterek, de nem kezdesz velük igazából semmit. Tehát ezzel vissza lehet élni. Az összekacsintást lehet rosszul csinálni, soha nem felejtem, én akkor értettem ezt meg igazán, amikor ment az egyik Harry Potter spin-off film, a Legendás Állatok 2, és akkor elmennek ahhoz az öreg varázslóhoz, aki később a Filozófusok kövét összehozza. Ugye a Filozófusok köve az az első Harry Potter filmnek a fő megafinja, azt keresik. Uh-huh. És akkor ott ülnek ennél a bácsinál, aki akkor még életben van, dumálnak vele, majd a kamera az öregnek az arcáról átmozog, és akkor mutatja, hogy ott van a Bölcsek köve, ugye ez a két folytás.
Igen, én így ismertem, mert ezt még magyarul olvastam.
Azt hiszem, hogy a brit meg az amerikai cím más az első kötetnél, de a magyar az végül is Bölcsek köve.
Igen.
És akkor a kamera csak így egész egyszerűen átmegy a Bölcsek kövére. Na, az üres összekacsintás. Mert az csak annyit üzen a nézőnek, hogy látjátok, ez az a franchise, amit ti nagyon szerettek. Ti akkor most jó helyen vagytok. Na, de ott a Bölcsek kövének nincsen szerepe. Mondok egy hasonló filmes megoldást, de van értelme, Star Wars epizód 2, amikor még nem nagyon van szó az eredeti trilógiának a történéseiről, az első ilyen ikonikus megjelenés, ugye nyilván a rómosztagosok, ott a klontrooperek már hasonlítanak, de hogy kiderül, hogy a geonózison tárolják a halálcsillagnak a terveit, és akkor ilyen holografikusan felugrik, csak egy pillanatra. Na, az egy értelmes odakacsintás, mert tudjuk, hogy kronológiailag ez úgy épül fel, hogy a sztori már afelé halad, hogy a halálcsillag majd fontos lesz, tehát ennek így van értelme. De ott az öreg varázslónál a Bölcsek köve egyáltalán nem számít, a történethez a Bölcsek köve nem kapcsolódik, és ez a történet nem fut bele egy az egybe majd a Harry Potter szériába, tehát hogy ez, bocsánat, egy filmes csicskaság, egy olcsó húzás annak érdekében, hogy neked mondogassák. De itt látszik, hogy valaki nem ért az univerzum építéshez, amikor valakinek nem esik le, hogy ez miről szól. Arról szól, hogy egyrészt jutalmazni kell a nézőt, másrészt azt kell üzenni, hogy itt ezek miatt, az összefonódások miatt nagyobb lesz a tét, és te valamit majd még jobban megértesz. Az olcsó ikonográfia, az olcsó eszközhasználat, ez akkor működött volna, ha csak úgy ott van a háttérben. Ugye az egy easter egg.
Igen, amit vagy kiszúrsz,
vagy ki lesz. Lehet szúrni, mert ha csak ki lehetett volna szúrni, akkor lehet mondani, hogy ott a só, hát én látom, hát az ott, te is látod, ott van a Bölcsek köve, jaj, de jó, hogy én ennyire Harry Potter rajongó vagyok. De az, hogy a kamera így ráúszik, és megmutatja neked, hogy figyú, amúgy mi abban a franchise-ban vagyunk, ami meghatározta a gyerekkorodat, értem? Tehát, hogy így ezt nem lehet.
Igen, és ez cél nélküli, nem? Tehát, hogy így is le lehet osztani, nem? Hogy ez egy cél nélküli ikonográfia, vagy tehát, hogyha megfelelmeztet,
semmi
célja nincs, és nem fogsz neki adni majd egy, nem lesz payoffja. Tehát, hogy most csak így bedobálod, hogy, mert tudod, hogy értéket képvisel, és ez kicsit az előző valaminek a falvizé nevezés.
Igen.
Nagyon csúnya példája, hogy lehet, hogy mi most még nem vagyunk olyan nagyok, de nézd, mi ehhez a nagyon nagy dologhoz van közünk, és
ez így bénaság, és egy gyenge marketing eszköz.
Gyenge marketing
viszont eszköz. Abban a pillanatban, hogy egy kicsi értelme is van, az egyik legcsodálatosabb dolog. Még egy példa eszembe jutott, ugye nyilván az egyik CSI-ok azok így egymást megszülték, és utána tudtak egymással crossoverezni, az nekik könnyű volt stúdión belül, de volt egy kevésbé népszerű krimi sorozat, a Cold Cases, nem emlékszem a magyar címére, ott kifejezetten régi ügyeknek a leporolásával foglalkozott egy New Yorki FBI-os csapat, és nekik volt egy crossover, nem, eltűnt ügyekkel
valami
foglalkoztak. Cold Cases, meg eltűnt ügyek.
A Cold Cases tízben, nem, igen.
És nekik volt egy crossoverük az eredeti CSI csapattal. Klasszik Las Vegas-os környezet, tolnák a helyszínelést, a főszereplő karakter megérkezik, és az összes kollégája nem végzi a munkáját, és így számunk kéri őket, hogy mi a fene van, és mondja, hogy hát bocsi, leszóltak egy New Yorki FBI irodából, hogy ez valami régi eltűnt ügyekhez kapcsolódik. Micsoda? És a másik sorozatnak a főszereplője megérkezik helikopterrel. Úristen, de jó volt! Lepörög az első rész, Gibson, vagy hogy hívták? Nem Gibson, nem emlékszem már a CSI-os főszereplőre, mindegy. Fogják és viszik magukkal New Yorkba. És ugye ez azért is nagyon jó, mert mindig a vendégkarakternek a furcsaságát lehet kiélezni. Tehát, hogy a CSI-ban már az öreget megszoktad, hogy ő a főkarakter, de amikor ő a vendégszereplő, akkor a kicsit ilyen furcsa tudósínjét jobban kibontakoztatja. Tehát amikor valamiben főszereplő a karakter, majd átkerül valaminek a mellékszereplőjévé, akkor ott a furcsaságaival könnyebb foglalkozni. Megengedheted magadnak jobban, hogy csak egy furcsa árnyalatával foglalkozz a karakternek. Ez történik például Iron Man-nel, amikor már nem Iron Man film van, hanem csak a Peter Parkernek a mentorja. Hogy jaj, hát akkor itt most ilyen furcsa Uncle Anthony jelleggel itt van, és most nem kell háromdimenziós karaktert csinálni belőle, azt elvárom a főszereplővel kapcsolatban, de a mellékszereplő az lehet kicsit ilyen egyszerű.
Igen, és nagyon, nagyon élvezem azt, amikor kontrasztot tudnak képezni így a karakterekkel. Tehát, hogy a Thor például a saját filmjében egy ilyen Shakespeare-i tragédiát igen. él meg, de már az Avengers 2-ben, vagy nem tudom, hanyadik részben átlépve már egy ilyen komikus figurává válik, aki így értem, hogy Isten vagy, de így ezen lépj már túl, és gondolkodjunk együtt. Meg egyébként ez tök jó példa volt, amit mondtál, hogy szerintem az Iron Man-nek, például tök érdekes volt az Iron Man 3, ahol már ott volt egy kisfiú karakter,
igen.
aki aztán így eltűnt ugye a franchise-ból, de volt egy olyan funkciója, hogy láttuk azt, hogy lehet, hogy a Tony megtanul mások
odaadó is, lenni, szeretni, meg hagyatékban gondolkodni.
Igen, és ezt, mintha nem tudom, lehet, hogy jó visszajelzéseket kapott a Shane Black forgatókönyve, hogy mintha ezt vitték volna tovább az Iron Man-ben, hogy, uh-huh. hogy váratlanul, amíg a saját filmjeiből ugye ő az ő szuperhős volt, meg az Avengers-ben a csapatvezér, nem tudjuk, hogy mi lesz vele, úgy pont ez a szál tudott aztán a végén, hogy pont ezt tudta megteremteni azt a karakterfejlődési ívet, hogy ezek azok az élmények, amik hozzásegítettek a végén az ő hőssé válásához.
Így van, abszolút.
Hogy nem csak oda keveredett és valahogy hős lett, hanem felvállalta azt,
sőt,
hogy...
hát a Parkernek az elvesztése az egyik fő mozgatórugója, amiért beleáll az Endgame-be.
És szerintem ezt nem is mondja nagyon ki, tehát talán ez egy...
Egy mosogatás dolog, közben ránéz a közös képükre, és
igen, amit te tudsz, meg ő tud, megtaláld a felesége tud,
igen.
és sokan utálják az Endgame-et, de például ott szerintem nagyon, tehát egyébként nem, én nagyon szeretem, és ez például nagyon értékes pillanatok vannak ott szerintem az első egyharmadban, például ez is, hogy a Tony megtehetné, hogy ő akkor ezzel a tudással él és hal meg, igen. és nem aha. teljesíti be a sorsát, de ő vállalja azt, hogy...
Mi tetszik abban, amit mondtál, hogy igazából ennek is van valós pszichológiai, vagy akár szociológiai lenyomata, a különböző pszichológiai szerepek, azt hiszem a szakma így fogalmaz, hogy neked van egy szereped akkor, amikor a családoddal vagy, meg van egy szereped akkor, amikor a kortársaiddal vagy, meg van egy szereped akkor, amikor benn vagy a munkahelyeden, és hogy ezek nem teljesen ugyanazt a karaktert ábrázolják. Ezért fostál annak idején, amikor a muter ki akart rakni a gimiben a suli előtt, hogy jaj, anyu, nem ár, egy sarokkal arrébb szállja, hagy szállja ki a kocsiból, meg amikor vannak olyan arcok, akik nem szeretik, hogy a különböző baráti társaságokból az ismerőseik találkoznak. És nem tudnak azzal mit kezdeni, hogy ő valami nagyon mást ismer az én karakteremből. Van egy kedves cimborám, aki nagyon nagyra, ilyen balkira van gyúrva, és ő köztünk a legerősebb, a legnagyobb, meg a legdominánsabb. És akkor múltkor egy házi buliba elhívta egy nagyon régi edzőtársát, aki nála is sokkal nagyobb volt, és akkor így begyúrta a srácot. Tudod, ő inkább öcsikének kezelte, és így néztünk, hogy várjunk csak egy pillanatot, neked van ilyen ember az életedben, tehát ez egy láncolat, a food chain ez nem nálad ér véget. És amikor univerzum építés van, akkor különböző karakterek, különböző pszichológiai szerepekben meg tudnak jelenni, amit akkor, ha csak egy karakternek csinálsz egy sorozatot, akkor erre képtelen vagy. Én tényleg nagyon várom, hogy leüljön egy stúdió és azt mondja, hogy basic akciófilmeket, tehát hogy ilyen klasszikus detektív cuccokat, igenis kezdjünk el összefűzni. Nagyon várom azt, amikor van egy vígjáték, aztán jön egy másik vígjáték, és akkor jaj, de jó, hát mi ismerjük amúgy egymást, akkor abból megyünk tovább.
Igen.
Szerintem, ugye az univerzum építést a képregények nagyon rég kitalálták, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon Batman Supermannel a kezdetek óta jóban volt, és a Marvel karaktereknél is, hát megrajzolták, most mondok valamit, nem tudom pontosan, 63-ban Iron Man, de 64-ben már volt az Avengers, tehát hogy ők ezt nagyon hamar kitalálták, hogy érdemes őket ütköztetni, és megnézni, hogy mit hoznak ezek az ellentétek, és bejött.
És bocs, de pont azért találták ki, hogy elkezdje, hogy a CSI is felépítette, hogy a CSI Las Vegas második évada után jött a New York, és a CSI Las Vegas főnökkel kezdett a New Yorki epizód első részében, vagy a New Yorki sorozat első részében, pont azért, hogy átadja kicsit a stafétát, tehát hogy szépen a karakterek bemutassák egymást, és néha ezek a crossoverek pont azt segítsék elő, hogy legyen kedvem a másikat is megnézni, a másikat is megismerni, és hogy így egyre tényleg egyre mélyebben elmerüljek ebbe az univerzumba, de, és pont az, amit tök jól mondtál, hogy lehet, hogy ez egy olcsó marketing trükk, de ezzel az írók kezdtek valamit. Tehát az alkotók átgondolták, hogy itt van ez a feladat, hogy most tényleg így el kell kezdenem kutyulni ezt a világot azzal a világgal, vagy ezt a műfajt azzal a műfajam, az Ant-Man egy heist movie, a Peter Parker egy valójában egy ilyen coming of age,
Breakfast Club,
a Thor az egy Shakespeare dráma, és akkor sorolhatnánk, de hogy tényleg amikor ezek a karakterek találkoznak és egymás életének részeivé válnak, akkor át lehet gondolni, hogy jó az ő szemszögéből, tehát most akkor például az Ant-Man szemszögéből az Iron Man az kicsoda? Vagy akkor maradjunk tényleg ezeknél a példáknál, hogy a Peter Parker szemszögéből az Iron Man az ki lehet? Uh-huh. Egy példakép? Uh-huh. De lehet apa figura? Á, hogyan? Hát tegyük apa figurává. Oké, hány film kell? Hány jelenet kell ahhoz? Hány év kell ahhoz, hogy eljussunk ideig? Milyen mozgatórugóknak kell változni a főhősökben, és mi kell nekik kettőknek keresztül menniük ahhoz, hogy tényleg a Peter Parker legyen az a figura, aki az Iron Manből csinál egy, tehát klasszikus példa Breaking Bad, hogy a kémia tanárból hogyan lesz drogbáró.
És kell hozzá Jesse, ugye?
És meg 5 évad. Tehát,
igen.
És szerintem ez szuper. Nekem azt tetszett, amit mondtál, hogy egyébként is a klasszikus forgatókönyvírói tananyag szerint a mellékszereplők csak azért vannak a főszereplő körül, hogy van egy ilyen példa, hogy olyanok, mintha lámpákat tennél a karakter köré, és minden lámpa egy másik szögből világítja meg a karaktert. Tehát ha neked van egy 40 éves férfi főhősöd, és megmutatod azt, hogy ő hogyan bánik a gyerekével, hogyan viselkedik az apjával, hogyan viselkedik a főnökével, meg az ex-feleségével és a csajjal, akivel össze akar jönni, akkor valószínűleg mind az 5 viszonya egy teljesen más megvilágításban mutat rá a karakterére. Tehát ezek a viszonyok ezek segítenek őt komplexé tenni, mert hogy nekünk is kicsit más a viszonyulásunk egymáshoz, bárkivel is találkozunk, máshogy viselkedsz az ügyfeleddel, máshogy viselkedsz a barátoddal, édesanyáddal, és hogy még ezek is ugye változnak folyamatosan. És hogy azt a trükköt tudja jól megcsinálni egy ilyen világépítés, hogy minden karakter egy másik karakternél egy lámpa.
Így van, és jaj, de szépen így igen, mert az mekkora trükk, hogy egy idő után tényleg átugrassz a másik nézőpontba, ahol viszont az eredeti főszereplő egy lámpa csupán.
Igen.
Na de amikor visszamész ahhoz a főszereplőhöz, már jobban megérted. Yes. És ez...
Ez bravúr.
Igen. Látszik amúgy, hogy a Fantastic Four képregényeken és más Marvel cuccokon nőtt fel amúgy George R. R. Martin, mert egyébként azzal, hogy a nézőpont karaktereket behozza ugye az Ice and Fire-ba, a Game of Thrones-ba, ott van egy hasonló élményed, ugye, ahogy a nézőpont karakterek interaktálnak egymással, meg mire összehozza a Daenerys-t a Jon Snow-val, hát az annyira sokáig tart, hogy az már egy crossover, mert hogy tényleg az ötödik könyvben találkoznak, és addigra mind a kettő annyi mindenen átesett, még a könyvek nem is tartanak ott a jó ég. Martin, rohadjál meg! Innen bocsánat, annyira vicces, hogy minden social media megjelenése arról szól, hogy kirak valami teljesen a Game of Thrones-hoz nem kapcsolódó dolgot, és az első komment, amin van 5000 like, az a hol van a Winds of Winter, Martin, szedd már össze magad. Na bocsánat, elkezdtem csapongani, de hogy, hogy ott is egy ilyen tök jó világépítés zajlik, és amikor a különböző nézőpont karakterek találkoznak más-más nézőpontból, akkor ott is ez történik. Az önismered, ami nekem ugye állandó veszőparipám a retorika fejlesztés szempontjából is, is szól erről, hogy hát érezd át jobban a másikat, és a másikon keresztül nézd magad, tehát, hogy az univerzum építésben a fiktív karakterek magasabb szintű önismeretre tesznek szert. Ez innentől kezdve egy nagyon értékes dolog. És nekünk is meg kell nézni, hogy a mi univerzumunk úgymond hogyan épül, és kik azok a karakterek, akik egyébként az egy dolog, hogy nekünk fontosak. Na de nyilván az identitás úgy épül fel, hogy bármennyire is szeretem a környezetemben lévő embereket, az én történetemnek ők a mellékszereplői. A párom is, szüleim is, a gyerekem is, mindenki. Az univerzum építés viszont azt kéri, hogy gondold el, hogy te vagy épp a mellékszereplője valakinek, és ez ilyen szempontból egy érzékenyebb működéshez vezet, mert általában akárhogy is nézzük, a főszereplők mindig egós lények. Természetükből fakadóan, hiszen egy író öntözi ott őket, bontakoztatja ki őket, nagyon, nagyon, még a szerénységükben is egósak lesznek. Uh-huh. És az mekkora zsuga, amikor azért lesz végső soron egy picit alázatra törekvő a főhős, mert láttuk őt nem főhősnek.
Tök jó. Na nekem még csak annyi jutott eszembe, hogy mondtad ezt ugye, hogy tehát nekünk mindig a saját történetünk főhősei maradunk, rendben van, de hogy az is, tehát hogy tényleg mennyire érdekes az, hogy vannak ilyen helyzetek, ahol viszont be kell látnunk és el kell fogadnunk, hogy itt ebben a helyzetben mellékszereplők leszünk. Mondjuk elmész a jó barátod esküvőjére, és ez nem az a helyzet, ahol vingelned kell a csajozáskor, mert az is szerintem egy ilyen szitu, hogy egész egyszerűen érezned kell a szerepedet a helyzetben, uh-huh. hogy itt most nem nyomod magadat előre.
Igen, hát a szerepzavar az egy klasszikus probléma.
És mondjuk egy ilyen, hogy na akkor a barátod esküvőjén vagy, két napig ott vagytok, és rengeteget fogsz neki segíteni, ez az ő napja, az ő hétvégé, ott minden flottul menjen, és te ott egy ilyen kiszolgáló személyzet vagy, és pont te ott szolgálod a másikat.
Na most az ego viszont arra készített, hogy mindig főszereplő vagyok, tehát hogy a legjobb barátom esküvője is rólam szól az én fejembe, mert én vagyok, aki segít neki. Ez nem jelenti azt, hogy a szerepzavar az az, ha odatolom magam, na de vannak történetek, ahol a főszereplők mellékszereplők a világon belül, és nekünk főszereplők. Hát hány olyan karakter van, aki mellőzött, aki szubmisszív helyzetben van. Uh-huh. Sőt, uh-huh. a Classic Heroes Journey eleve abból indul, hogy a főszereplő valamilyen kontextusban mellékszereplő, uh-huh. mert a Luke Skywalker-től kezdve, tehát hogy tényleg az összes monomithnél uh-huh. kezdünk, hogy egy mellékszereplő a főszereplő. Igen. Nekünk főszereplő az első pillanattól kezdve, világon belül viszont, és magunkat is így éljük meg. Tehát, hogy ha jól tudok viselkedni, ha tudom, hogy hol a helyem, akkor én alárendelem magam, uh-huh. de az az én főszereplőségem, hogy én ma itt alárendeltem magam. Tehát, hogy ettől ugye nem menekülünk. Szép. És nem is menekülhetünk, mert hát én élek ebben a testben, és holnap is én fogok ebben felkelni, tehát nem tudom magamat ilyen szempontból teljesen alárendelni. De ez nem ugyanaz, mint azok az emberek, akik nem tudják, hogy hol a helyük. Tehát, hogy az a klasszikus szerepzavar, amikor nem értik, hogy ez tesó most nem rólad szól, ez nem a te drámád, ez nem a te feladatod, ma itt nem neked kéne szerepelni. Ez nyilván a túlzottan exhibicionista embernek a sajátja. Meg a frusztrált embernek a sajátja, hogy olyankor is párokoktatja kínját. Keményen kompenzálva, igen. Az univerzum építés csodálatos, és akkor idáig jutottunk, ugye? Tehát igen, az a Zuckerberg, mint ilyen furcsa Nick Fury karakter, összeszedi a firkászokat, meg a nyomozókat, és akkor az a post-credit szín, hogy Hank vagy Frank?
Frank Underwood, F-U.
Hogy Frank Underwood ilyen tanúszosan képzelem el, tehát hogy megy elé a szubmisszív karakter lejelenteni, hogy hát baj van, mert a tervünk nem sikerült, és akkor Frank Underwood csak így
Jézusom, egy ilyen jelenetet, ahol a Mark Zuckerberg mint egy ilyen Godzilla ego találkozik a Frank Underwood-ot.
Ugye?
King Kong ego.
Igen, és megjöttünk. És
sajnos, sajnos nem a Fincher rendezte a Jobs filmet, ezt nem tudom, tudtad, de hogy majdnem az is összejött.
Igen, nem, az nem volt meg.
Nem tudott eleget fizetni neki a stúdió.
De
pedig
na,
akkor ebben az univerzumban most még,
az még az
lett volna létek a
súlycsága. Úgyhogy a Release the Snyder Cut utána Release the Fincherverse.
Okay.
Indítsunk egy petíciót, hát az öreg erre megmozdul.
Ezt nagyon élveztem. Köszi.
Hát én köszönöm.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saban szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.